hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hadd
szóljon! Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punks Not Dead Miklós.
Kívánok, kedves hallgatók!
Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest. Nem tudom, hogy az első mondat hallható volt-e, mert Kemény Dániel kollégám lehet, hogy lemetszette a beköszönésem elejét. Akkor még egyszer elmondom, jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest. Dani, elveszem tőled a billentyűket, ha hülyeséget csinálsz. 24 07 95 3, illetve 24 06 95 3 a telefonszámunk, és mint ez így mélyen történt, Takács Krisztának már elmeséltem. Akkor a siker volt múlt héten az egyetemi színpadról szóló műsor, és olyan sokan jelentkeztek, hogy nem beszéltünk erről, nem beszéltünk arról, nem beszéltünk amarról, hogy szerkesztőtársam, Árva Brigitta, arra jutott, hogy hosszabbítsuk meg az egyetemi színpadról szóló műsort. Volt már ilyen a műsor történetében, ha visszaemlékszünk, akkor a Kőbánya is egy ilyen volt, a Kőbánya Blues, amikor hát hihetetlen számon telefonáltak önnek, kedves hallgatók, mert nagyon sok élményük volt, meg emlékük Kőbányával kapcsolatban, az is nagyon érdekes volt, de nagyon érdekes volt a múlt hét is, amikor Kozák Gyula, Kornis Mihály, Szirtes András, hogy csak most hirtelen mondjam, és nem fogok mindenkinek a nevére emlékezni, elnézést kérek. Szóval nagyon érdekes történeteket meséltek el, de biztos, hogy van még, amiről nem beszéltünk. Tehát például egyáltalán nem beszéltünk arról, hogy milyen koncertek is voltak ott Kis Tamás Laciékkal, Kőnik Péterrel, Pajor Tamással, ez még mind hiányzik. Meg az is hiányzik, hogy hogyan is működött az egyetemi színpad, úgyhogy jöjjenek a kedves hallgatók. Jó napot kívánok! Halló!
Halló,
Budapest! Szervusz, ez Farkas Zoltán, felismerem hangját.
Üdvözlöm a hallgatókat, két dolog, vagy talán három. Az egyik az, amiről talán kevesen fognak beszélni, hogy volt egy fiatal költők sorozat az egyetemi színpadon, még középiskolás voltam, és az orosz tanárunk küldött el Ág István, Bella István, Somjó György, talán Ladányi Mihály fellépésével, és ezek nagyon-nagyon érdekes. Egyszerre voltak irodalmi estek, a második részben költőurak válaszoltak a kérdésekre. Fontos dolog volt, akkor a 30-as éveiben, vagy talán kicsit idősebb költők számottevő bemutatkozása volt. És szinte ugyanerre az időszakra tehető az, hogy hát olyan havonta, két havonta volt illéskoncert. Ami azért nem mellékes, mert ez volt talán az illések a legjobb periódusa. A Holdfény 69, Eltávozott a nap, Kisvirág, némelyik számot ilyen 20-25 perces, nagyon keményen rokkosított változatban játszották. Nagyon sajnálom, hogy ezekből nem készült felvétel, mert valahogy egészen más képünk lenne erről az együttesről, hogyha bármelyiket meg tudnánk hallgatni.
Ezt az íróköltőst és az illésest, ezt pontosan melyik időszaka volt ez a...
Hát a Holdfényt 69-ből gondolom, hogy 69. Aha. A költők azok 67-68, amikor középiskolás voltam, és egy Ludmilla nevű orosz tanárnő ügyelt arra, hogy ne csak oroszul tanuljunk, hanem magyar irodalmat is, és ezért elküldött minket.
Azért ez elég fantasztikus, és gyakorlatilag nagyon helyes cselekedet.
Hát mi teljesen egyetértettünk mi is. Azon kívül Minit hallottam, szintén elég jó korszakban az egyetemi színpadon. Ugye a Halványként gondolat korabeli Minit, és még ami nagyon fontos, hogy néhány évvel később közönségszervező voltam a Közgázon, és akkor én osztogattam, meg árusítottam a jegyeket az egyetemi színpadra, a közvetlen kapcsolatom pedig Sándor György felesége volt, aki mindig nagyon ügyelt arra, hogy a Sándor György estekre minél több jegyet el tudjuk adni, nem kellett egyébként tukmálni.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy mennyire volt nehéz közönséget szervezni egyetemi színpadra, mert amit az elmúlt múlt héten hallottam, hát egyrészt, mit tudom én, befértek, megmondta a Kozák Gyula, hogy pontosan hányan fértek be az egyetemi színpadra, föl is írtam egy papírra, csak az most pont nincs nálam. Szóval, hogy, és hogy hát mindenre mentek az emberek, mert ez volt a szellemi középpontja Budapestnek egy időben.
Nagyon-nagyon fontos központ volt, de azért ott is előfordult, hogy mondjuk összekapcsoltak jegyeket, hogy akkor lehetett Sándor Györgyre elmenni, hogyha valamelyik drámai előadásra is váltott valaki jegyet. Bár tudom, hogy nem szép ilyet utólag mondani, de hát fantasztikus előadásokra próbáltak minket rávenni, többnyire sikerrel, például Rusz József első rendezéseire. De azért hadd mondjuk el még valamit Sándor Györgyről, mert nagyon-nagyon megrendítő dolog. Az Óbudai Művelődési Házban volt Eszterházi Péternek az egyik utolsó fellépése néhány hónappal a halála előtt, és ott találkoztam Sándor Györggyel, és akkor tudtam életemben először vele 5 percen keresztül beszélgetni. És nem az egyetemi színpadról beszélgettünk, hanem Eszterházi Péterről.
Értem. Értem, és mire jutottatok?
Meglepett az óriási odaadással, amivel Sándor György beszélt róla, szóval egész megrázó volt. Egyébként ugye Sándor Györgyről a legmaradandóbb mondat talán az, amit valamennyien ismerünk, ez az egyenlő pályák, egyenlő esélyek, én biciklivel megyek, hát ő nem azzal járt, azért ezt tegyük hozzá.
Nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy ezt elmesélted. Egy mondatot, mi lesz az újságban?
Újságban foglalkozunk lányokkal, nőkkel, asszonyokkal, hiszen most elég kurrens témának számít, meg sok minden mással is. Most készítjük, még finisben vagyunk.
Nagyon szépen köszönöm, akkor igen, azt mondtam volna, hogy akkor miután a HVG lapzártájban további jó munkát kívánunk Farkas Zoltánnak, viszont hallásra, szervusz!
Köszönöm, viszont hallásra!
24.07.953, illetve 24.06.953 időről időre beszélgetek Farkas Zoltánnal, nagyon sokat tanultam tőle, az ő műhelyében dolgoztam a 16 órában, nagyon sok évvel ezelőtt még a Magyar Rádióban volt ilyen is. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Hernádi György, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Hallgatom.
Még gyerekként elvittek a szüleim erre a Mensáros féle az Én 20. századom című előadására, önálló estjére, és akkor az öltözőben a műsor végén ott állt mellettem a Kodály Zoltán a feleségével, azt tűnt fel, hogy milyen kicsi ember, mert a fotókon az arányaiból ez igen, nem nagyon terült ki. Tehát kicsi ember volt, azt hiszem, hogy 66-ban halt meg, hát ez előbb volt valamivel. És én inkább a versekkel kapcsolatban mondanék pár szót, nem vagyok bennfentes, kintfentes vagyok, én inkább a képzőművészettel foglalkoztam, vagy foglalkozom, és nagyon sok hasonlóságot gondolok, és érzek a kifejezésben, az előadó művészetben. És a Latinovics Adi estjéről sajnos lemaradtam. A múlt adásban nagyon szépen beszéltek meghatóan a Latinovics Zoltánról, de a Radnóti az már nem maradt ki. Az a beszéd járta, hogy a keresztet, amit oda föltettek, addig nem volt hajlandó az előadást megtartani, még az asztalosok, a bentiek mahagóni fából nem borították be a keresztet. Hát ilyen ember volt többek között, és ezt mesélték annak idején, és azelőtt mondta aztán el, hogy nagy szárnyadat boríts rád, irasztó éjfelleg. De aztán később ezt be is pótoltam, mert 12-szer láttam élőben, őt igyekeztem minden, sehonnan se lemaradni. Ez egy kis fényezés, a Bodzi úrnak a bemutatóján ott voltam, és a jegyek most is a pénztárcámban vannak.
A mindenségit.
Hát ez az ember, ez az én generációmnak, azt hiszem, hogy utat mutatott tartásból is. És valószínűleg a magyar nyelvet nem tudják így beszélni. Tehát akár Edgar Allan Poe-t, akár Füst Milánt, Radnótit, József Attila Tadit, stb. Mondott, minden úgy szólalt meg, hangra is lebontva, fölvettem aztán, amikor meghalt, 80 órát szalagos meg magnóra volt, volt a Lantor Lászlónak egy nagyszerű műsor, a Világhíra sorozat, és ott Lermontovot mindenfélét mondott, elképesztő volt, és nagy élmény volt.
Ennek a múlt heti műsornak a Farvizén küldte át nekem Pálfi György képzőművész, a MOME tanára.
Azt, itt, nagyon nem jól hallom, igen.
Akkor megpróbálom még egyszer. Tehát, hogy a múlt heti adás Farvizén küldte át nekem Pálfi György barátom azt a igen. videót, amin Őze Lajos beszél arról, hogy ő nem szerette Latinovicsot. Lehet, hogy nagyon sokan ismerik ezt a...
Megnéztem a YouTube-on. A YouTube-on.
Ja, persze, igen.
Hát szóval ezt szeretem volna csak mondani, és még azért meg kéne emlékezni a törzs színészekről, Szabó Andrásról, Havas Juditról. Azt hiszem, Havas Judit még mindig előadó művészettel foglalkozik.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta.
Köszönöm, minden jót kívánok.
Viszont hallásra.
Minden jót.
Ez pedig az Annó Budapest, amely még mindig az egyetemi színpadon van. Halló, jó napot kívánok.
Halló, jó napot kívánok.
Kész csó.
Nomrádi Anikó vagyok. Ha már a gyönyörű szavalásnál tartunk, az egyetemi színpadon lépett fel Kézdi György, nem is egyszer, hanem többször, Karinti estjével, biztos sokan emlékeznek rá, csodálatos volt, és az egyik ilyen esemény, az a Fiatal Előadó Művészek Fesztiválja keretén belül történt. Ez 1971. október első két hetében volt. Én nagy gyűjtő vagyok, úgyhogy megmaradt egy ilyen kis műsorfüzetem. Olyan nevek voltak még Kézdi György Kikérdezett című műsorán kívül, amelyben Margitai Ági, Pap János, Újlaki Károly, Vallai Péter estjei voltak, Bálint András, Bűrös Gyöngyi, ő már nem él, Fodor Tamás, Madaras József, tehát olyan nevek, akik, hát azt hiszem, ma is mondanak nekünk valamit.
Bár valóban többen nem élnek közülük.
De az egyik leggyönyörűbb szavaló művésze Kézdi György, és rá szerettem volna még emlékezni az egyetemi színpad kapcsán. Most volt a születésnap, most lett volna a születésnapja.
Köszönöm szépen, hogy megemlékezett róla. Tudna mondani egy olyan előadást, mert ugye itt Farkas Zoltán arról beszélt, hogy néha árukapcsolás volt, tehát bizonyos előadásokat meg kellett nézni, vagy kellett rá egyet venni azért, hogy bejusson mondjuk az ember valahova, hogy mi volt az, ami annyira nem volt menő, ütős, vagy nem ugrottak rá az emberek? Volt ilyen, vagy mi lehetett ilyen?
Ezt sajnos nem tudom megmondani, erre nem emlékszem, hogy melyik volt ilyen adás, de arra határozottan emlékszem, én a Haris közben laktam, és nagyon közel volt az egyetemi színpad, és a Váci utcában, az akkor még nem újjáépített Erzsébet híd Pesti lábánál volt ez a bizonyos kis iroda, ahol Sándor György felesége volt az egyik ilyen műsorszervező. Nem emlékszem, melyik volt az, amelyik kevésbé ment, csak azt tudom, hogy mindig nagyon igyekeztünk, hogy amit szeretnénk, arra időben kapjunk, és hát elég sok ilyen kis röplap volt, amiből tájékozódni lehetett. Nagyon jó hely volt az egyetemi színpad.
Én ma tartottam egy zarándok utat, elbringáztam oda reggel, és megnéztem, meg körülnéztem az
egyetemi színpad. Be is lehetett menni?
Nem, be volt zárva, az ajtaja. Igen. Miséket szokott...
Esetleg, ha szabad, annyit megemlítek, hogy Kézdi György ezt a Karinti estjét sokszor és sok helyen adta még elő, és nekem van itt még egy Spinoza házbeli, talán nekem az volt az utolsó, ahol így felbukkant, az Én Karintim című műsorával, az 2004. január 9-én volt.
Köszönöm szépen, hogy elmondta.
Úgyhogy van még irodalom, nagyon szívesen.
Kész csókon, viszont hallásra. 24 07 95 3, 24 06 95 3, 06 30 30 30 95 3, majd a hírek alatt átmegyek a másik stúdióba, az Arándok útra, és megnézem, hogy esetleg írtak-e a kedves hallgatók az egyetemi színpaddal kapcsolatban. Lehet, hogy valaki megírta, hogy hány férőhelyes volt, mert mondom, itt a Kozák mondta, és még föl is írtam a papírra. 540-re emlékszem, mintha azt írtam volna fel, de ez is ki fog még derülni. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Jó napot kívánok! Tessék beszélni! Halló! Hallott valaki?
Halló!
Beszélek, jó napot, hallgatom!
Pillanat, kikapcsolom a rádiót.
Jó, az is jó, ha kikapcsolja.
Söptei Géza vagyok.
Üdvözlöm!
Muzsikus. A rádióba töltöttem 43 évet, a Stúdió 11 zenekarnak az alapító tagja vagyok.
Gratulálok!
Repülünk az időben, 1964-ben a szárba szökkent egy balett együttesnek a hírneve, ez a Pécsi Balett volt, az Ek Imre volt a vezető és koreográfus, és ők kitalálták, hogy mivel jazz koncertek is voltak az egyetemi színpadon rendszeresen, hogy korabeli kortárs zeneszerzők írjanak jazz darabokat, zenét, és arra az egykémre csinál a koreográfiát. Így jött létre 64 nyarán egy 10 előadásból egy sorozat, amelybe 5 zeneszerzőt fölkértek, hogy írjanak kortárs jazz darabokat. Ilyen volt a Gonda János, akkor a fiatal Ötvös Péter, akkor a Lendvai Kamilló, és még már nem tudom visszaidézni a neveket. Egy 5-tagú zenekart kértek föl ennek a zenének a bepróbálására, és följött Pécsről a Pécsi Balett, Ekimre még táncolt akkor velük együtt, és 10 előadás történt meg, ami zsúfolt házzal, az előbb elhangzott, hogy mennyi férőhely volt, tehát körülbelül 500.
Igen, 500 valamennyi.
Azok zsúfolt házzal lezajlottak. A zenekarban, abban Gonda János ült a zongoránál,
Tomcsics
Rudolf trombitált,
igen.
Akkor én jó magam szaxofonoztam, és volt Scholz Péter, aki a Hollandiában a Király zenekarba vezényel, és a Szúdi János dobolt, aki Németországba, azt hiszem a Kölni zenekarba fejezte be, és nyugdíjas már. No most a táncosok között, hát a fiúk nevére nem emlékszem, de a lányok nagyon szépek és fiatalok voltak, többek között Ulrik Dórára emlékszem, aztán egy pillanat.
Igen, valaki helyesbíteni akar, vagy be akarja mondani, hallgatom persze.
Halló? Pillanat, én most a rádióval beszélek, hívjál vissza egy Kisvártatba, jó? Itt vagyok,
jó. Azt hittem, hogy valaki azért telefonál, hogy elmondja, hogy Ötvös Péterrel még ki volt a zenekarban.
Mobilumon hívtak, tehát visszatérve, Ulrik Dórára emlékszem, akkor Aradi Mária volt, később nagy karriert futott be az együttes, és volt egy nagyon édes kislány, azt úgy hívták, hogy Eszter Gályos Cili. Ő még akkor táncolt, balettos volt. És hát a 10 alkalom után volt egy záró előadás, és az Aradi Mariék lakásán, a Feneketlen tó mellett valahol, mert a férje az építészmérnök volt, ott volt egy buli reggelig, ahol aztán neves táncosok megjelentek, többek közt a Vujcsics Tihamér, aki nem táncolt, de itt a pálinkát, szóval...
Jó buli volt, ha jól értem.
Kedves emlék volt, és óriási sikere volt.
1964.
Én a magam részéről nagyon élveztem, nagyon nehéz zenéket írtak ezek a zeneszerzők, és ezeket bepróbáltuk, azt hiszem a jogi karra az egyetem téren, annak az aulájában voltak a próbák, és az egyetemi színpad, mivel az nagyon zsúfolt volt, és minden napra voltak programok, tehát ott próbálni nem igen lehetett. Ezen kívül aztán voltak ott jazzkoncertek is máskor, ahol többször is részt vettem, mint muzsikus, de ez megmaradt az emlékezetem.
Nagyon hát szépen ennyi. Köszönöm. Söpte Gézát, a Stúdió 11 egyik igen. alapítóját hallották az elmúlt néhány percben, a Magyar Rádió zenekara volt a Stúdió 11. Köszönöm szépen, viszont hogy hívott. Hallás. Viszont hallásra, legjobbakat kívánom. Halló, jó napot kívánok. Letette a kedves hallgató. Jön hamarosan egy másik, hiszen az Annó Budapest az ma az egyetemi színpadról szól, és még mindig egy kicsit tartozunk azzal, hogy a 80-as évekről beszéljünk, vagy a 80-as évek végéről, vagy a 90-es évek végéről, leginkább túl haladtunk az időben visszafelé. Tehát már beszéltünk a 60-as évekről, 70-es évekről. Ugye múlt héten beszéltünk, Szirtes András mesélt a Pronuma Bajok bemutatójáról 1983. januárjában, ami nekem azért volt furcsa, egyébként nagyon sok komment érkezett az Annó Budapesten, meg a Klubrádió Facebook oldalán is, zárójel, lájkolják, mert elaltatják, hogy nagyon kényelmetlenek voltak a székek az egyetemi színpadon. És akkor én azon csodálkoztam el, hogy miután ott voltam a Pronuma Bajokon, én valahonnan úgy emlékeztem, hogy sokkal később csúszlisztak be engem a városba. De akkor ezek szerint már 1982-ben fel kellett bukkannom Budapesten, ha 83. januárjában ott voltam az egyetemi színpadon, ezen a bemutatón. Szóval hívjanak bennünket 24.07.953, 24.06.953, az egyetemi színpad a mai Annó Budapest témája. Kemény Dániel barátom egy kicsit pattogtatja a tollát, és várja, hogy megnyomja azt a gombot, ami a hallgatót kapcsolja be az adásban. Ne csörögjél, Dani, mert tényleg elveszem tőled, és összetöröm a tolladat. Zene? Vagy hol akadtunk el? Mondjad.
Múgyod,
akkor jó. Akkor legyen zene, amíg sikerül helyreállítani a telefonos kapcsolatot. Ja, ne legyen zene. Ne legyen zene, mert Kardos József, a műsor háttérember és szerkesztője összeszedett nekem nagyon sok cikket az egyetemi színpadról és az Universitas működéséről, ha nem jut semmi sem eszembe, és nem sikerül helyreállítani a telefonos kapcsolatot a kedves hallgatókkal, akkor mindenféleképp lábjegyzetekkel fogom ellátni a mai műsort, amelyek főbb vonalai a következők. 1957. szeptemberében az Ötös Loránd Tudományi Egyetem támogatásával annak a Pesti Barnabás, ma Piarista utcai bölcsészettudományi kar épületében, az egykori Piarista gimnázium kápolnájának helyén a szocialista kultúrpolitika keretében nyitották meg az intézményt. Tagjai főként az intézmény öntevékeny hallgatói közül kerültek ki, a művészetek, társadalom és természettudományok egyaránt foglalkoztatták őket. Az egyetemi színpadon belül működő csoportok az 1948-ban alakult Bartók Béla egyetemi énekkar, az 1957-ben a koncertzenekar, 1958-ban a tánckar. Látom, hogy integetsz, Dani, csak vesző van, tehát még nem értem a mondat végére, majd amikor azt mondom, hogy pont, akkor lesz vége a mondatnak. 1958-ban a tánckar, 1961-ben az Universitás Együttes, az egyetem amatőr színházi csoportja indult. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Halló! Tessék beszélni!
Jó napot kívánok!
Kész csókom, jó napot!
Én vagyok, és akkoriban, amikor az egyetemi színpadon voltam, én 6 éven keresztül voltam az Universitás Együttes tagja, akkor még Vinc Zsuzsának hívtak, úgyhogy ha kedves régi barátaim hallanak, akkor erről a névről ismernek. Én elsősorban rendező asszisztens voltam, dramaturgiai munkákat is végeztem, és igazából annak a nagy korszaknak pont a végén kerültem az Universitás Együttesbe, 68-ban akkor kezdtem az egyetemet, és hát pont a egy évet éltem még meg az úgynevezett fénykornak, hőskornak nevezett nagy résztvevőivel, mint Halász Péter. Jódán Tamás persze később is ott volt az egyetemi színpadon, de hát csodálatos periódus volt ez az életemben, és azt kell mondanom, hogy mindannyiunk, akik ott éltünk, azoknak az életében egy egész életre formáló korszak volt ez, és különösen Ruth Józsefnek a jelenléte és a vele való dolgozás nagyon sokat jelentett. Előtt egy nagyon rövid időre, 69-ben eltávolították, aztán 71-ben újra visszajött az egyetemi színpadra, és lényegében 74-ig dolgoztam vele, mint a rendező asszisztense. De hát utána abban a korszakban, amikor ott nem lehetett, akkor például Zsámbéki Gábor vett át az ő rendezői szerepét, és akkor Zsámbéki Gáborral is rengeteget dolgoztam. Nagyon sok név elhangzott itt már az egyetemi színpad Universitás nagy tagjai közül, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell említeni például Helyei Lászlót, Nadia Tibort, aki akkor esztergomi gimnazistaként került az egyetemi színpadra, tehát ő volt a tipsi, lényegében az egyik legfiatalabb, a Benjamin volt a társaságban, és Szilágyi Maját például hatalmas, fantasztikus esztéink voltak.
Amikor Ruszt nem lehetett, miért nem lehetett?
Tessék?
Amikor Ruszt nem lehetett, akkor miért nem lehetett?
Az a baj, hogy leállok, nem hallottam egészen.
A kérdés a következő, hogy amikor Ruszt nem lehetett, akkor miért nem lehetett?
Hát amikor Ruszt nem lehetett, annak voltak az életében személyes.
Ja, értem.
És bizonyos sokik voltak politikai hogy Ruszt eltávolították. Szerencsére került. A személyes dolgairól nem nagyon.
Ja, értem, persze. Ja, jó. Azt hittem, hogy betiltották, letiltották. Azt
nem,
mondták, hogy...
Én azt hittem, hogy ez nem egy olyan lényeges esély.
Ja, jó.
Nekünk az nagyon lényeges
Egy dolgot kérek most, hogy ön álljon le, addig meghallgatjuk a híreket, és utána folytatjuk a beszélgetést, jó?
Jó.
Köszönöm.
Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Punksnodded Miklós. Utána jártak, szabotás történt, ezért tűntek el a hallgatók az elmúlt negyed órában, azért nem sikerült visszahívnunk embereket, mert nem volt vonal, úgyhogy de hát megtaláltuk a felelősöket, és már meg is oldottuk. 24.07.953, a 24.06.953, ma az Annó Budapest az egyetemi színpadon van, még mindig, tehát folytatódik a múlt heti műsor, prolongáltuk a színpadot, és egy prolongáljuk azt a beszélgetést, amit elkezdtünk a hírek előtt. Haló, itt vagyunk. Jobban hall most?
Én is itt vagyok.
Remek, akkor hallgatom.
Nem értünk, hogy ha hallanak, akkor én is itt vagyok még. Tehát én elsősorban rendezőasszisztens voltam az egyetemi színpadon, és a legfantasztikusabb élményeim azok az éjszakai próbákhoz kötődnek. Hiszen a próbákat 10 óra, 11 óra után tudtuk elkezdeni, akár Ussztal, akár Zsámbékival, és ugye az éjszaka mindig egy ilyen felfokozott hangulat, de még ehhez az a, az, az alkotó légkör, ami úgy, úgy az egész éjszakánkat áthatotta, az egészen fantasztikus volt, annak a levezetéseképpen pedig olyan 3-4 óra tájban átfogyultunk az egyetem presszóval, ott a Felszap téren, és akkor még következett egy bableves, vagy egy tatárbisztek ott együtt, és végül is ott csengett le mindaz, ami egy ilyen próba folyamatban megtörtént, mert a Rusz hatalmas mestere volt annak, hogy az ember tökéletesen felrobbantsa egy ilyen próba folyamat során, úgyhogy a fantasztikus kiborulásoktól kezdve a sírásig minden történt velünk, de hát ennek az eredményeképpen kiváló előadások jöttek létre. Egyébként, amikor én 68. szeptemberében oda kerültem, még a Fodor Tamás felvételiztetett, akkor valamilyen nagy szerencse folyt át rögtön októberben. Engem kivittek a Wroclawi Fesztiválra. Hát nem tudom, hogy ki tud erről és mit, de hát Wroclaw akkor két évenként a az egyetemi színpadoknak, az amatőr és avantgárd színpadoknak a nagy találkozó helye volt.
Igen.
Az egész világról odaérkeztek, és hát rögtön a Pokol 8. körével ment ki az univerzitás, úgyhogy én nekem egy életre szóló élmény volt. Ott ez az előadás már előtte Franciaországban is hatalmas sikert adott, ugye ez Pilinszky versei alapján a Halász Péterék alkották meg lényegében ezt az előadást, ami teljes, ami stílusában már annak a fajta kegyetlen színháznak volt a követője, amit ugye Grotowski
reprezentált.
Hát mi eljutottunk Grotowskihoz is, Grotowski műhelyébe is, Wroclawban, Grotowski előadásokra is eljutottunk, és hát az Univerzitás Együttes abban a néhány évben, amikor én ott voltam, akkor a magyar színházi életnek az utazó nagykövete volt szerintem. Nem nagyon tudtak akkor még a színházak nyugatra menni, de az Univerzitás rendszeresen részt vett fesztiválokon, és talán az egyik legnagyobb fantasztikus élmény számomra, amikor San Sebastianba mentünk, akkor, amikor ott még Franco Rezin volt. Akkor San Sebastianban, a San Sebastiani Fesztiválon a Zsugori Uram című darabbal szerepeltünk, ami hát Molière fősvényének egy 18. századi iskola dráma változata volt, a Katona Imre dramatizálta, és Rusz Jóska rendezte, és mivel Jóska nem tudott kijönni az előadásra, hát én voltam ott az előadás gazdája, hát az érdekes volt végigélni, amint ugye Pestől ilyenkor mindig küldtek velünk egy vagy két elvtárst a minisztériumból, akik hát minket követtek, ugye természetesen nem ezzel a céllal mondták, de velünk jöttek ezek az elvtársak.
A minisztériumból jöttek megfigyelni, hogy minden rendben megy.
Persze, hogy minden hogy megy, de a legszebb az volt, hogy miközben ezek az elvtársak ott ültek velünk, akkor a spanyol határnál fölszálltak hozzánk a tényleg a filmekben látható balonkabátos, újságot olvasó, frankoista, ugyanilyen detektívek, akik ugye meg a szocialista országból, vagy a kommunizmusból érkezett
társulatáltak
rá. Úgyhogy az előadás előtt nekem minden egyes ruhadarabot be kellett mutatnom, hogy nincs rajta valami olyan jelkép, ami ne talán sértené a frankó rendszer. Úgyhogy ez is egy nagy élmény, de egyébként a világ nagy híres színházaival találkoztunk, a Redent Papit Theaterrel például New Yorkból, és egyszerűen baráti kapcsolatok szövődtek így a világ különböző tájairól az emberekkel. Most ha én elgondolom, hogy Wroclawban a Jastuli klubban együtt ültem Jacques Langgal, aki később a francia kultuszminiszter lett, és próbáltuk megváltani a világot, akkor nagyon szép élménynek tekinthető ez az egész. De egyáltalán mi valahogy úgy gondolkoztunk ott mindenről, hogy amit mi csinálunk, annak valami hatalmas világ megváltó jelentősége van. És ezt a Jóska erősítette is bennünk, mert az nagy divat volt a próbákon egymás között szidni az úgynevezett hivatalos kőszínházakat. És az nagyon érdekes volt, hogy Jóska mindig azt mondta, hogy na, ilyen borzalmat csak legfeljebb a Gábor Miklós csinál a Madár Színházban. Aztán néhány év múlva a Gábor Miklós egyik legnagyobb rendezője lett Kecskeméten.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt.
Én is köszönöm, hogy elmondhattam.
Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, ha én vagyok.
Ön.
Keszthelyi Imre vagyok. A kulturális mindenevőségemet nagyrészt az egyetemi színpadnak köszönhetem, hiszen gimnazista korom 69-ben érettségiztem, tehát azóta jártam oda osztálytársaimmal együtt. Például Pernecki Géza művészet, kortárs művészetéhez vetített képes előadásaira, akkor a Benedek István professzornak a kultúrtörténeti előadásaira, Tompa Lászlónak az erdélyi költőkből összeállított előadására, természetesen Sándor Gyurit is abszolváltam, és Mensárost is, és aztán az Univerzitás Együttes Fodor Tamással és Halász Péterrel. A nagyon kedvenc emlékem a Piszkos Fred, Málna szőrt iszik és kavarja, Fülig Jimmy őszinte sajnálatára című darab, ami egy csodálatos rejtő adaptáció volt. Aztán egy egészen különféle zenei műfajok. Tehát ott volt a Sebő zenekarnak Berek Katival az egyik első nagy bemutatkozása, talán 71-ben, de lehet, hogy 72-ben, ahol akkor a tömeg érdeklődött, hogy szinte szétnyomták a falakat, és ezért a zenekar előadás előtt kijött az előtérbe, és a kívül maradtaknak is lenyomott egy kis koncertet.
Az elég jól hangzik.
Aztán a Kex, ugye a nagyon nagy kedvencem volt a Kex, annak is az egyik legszebb koncertjét ott láttam. Akkor nemzetközi diákszínjátszó fesztiváltal egy finn csoportra emlékszem.
Spionsra nem emlékszik? Molnár Gergelyékre?
Rájuk pont nem, kik voltak.
Hát ők 1976-77-ben mutatták be az Anna Frank emlékest című. Hát ők volt az első punkzenekar, a Spions, Molnár Gergely, Hegedűs.
A Spionsnak a létezéséről tudtam, de sajnos élőben őket nem hallottam.
Hegedűs Péter, Ogi volt benne.
Igen, tudok erről. Olvasgattam, amikor már lehetett olvasni, talán a Rockész könyvben róla.
Igen. Abban az összeállítás.
De nem láttam sajnos őket élve. A Kexet viszont igen, és annak nagyon örülök, mert az máig el nem múló hatással van rám, amit tőlük hallottam.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra.
Na.
24-07-953, 24-06-953. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Halló, jó napot!
Halló, jó napot kívánok!
Bródi János van a vonaltúrsa, végén felismerem a hangját.
Na, hát ilyen. Én meg a tiédet, mert nagyon sokat hallom.
Megtisztel.
Hallgatom ezt a műsort, és baromira szeretem, mert jönnek az emlékek, különösen, hogy Farkas Zoli emlegette az időzenekar.
Igen, a Holtfény 69 került szóba, és az de jó is, hogy mondod, mert azt mondta, hogy rokkosabb volt az Illésnek az egyetemi színpadon előadott koncert. Mi, 20 perces gitárszóló volt?
Az egyetemi színpad különleges hely volt, tudod, ott mindenki a legjobbat akarta kihozni magából, mert fordítva is igaz, az a közönség, amelyik az egyetemi színpadra járt, az a legjobb budapesti közönség volt. És és amikor egy zenekar az egyetemi színpadon játszott, akkor arra mindig fölkészült, sőt, azt hiszem az egyetemi színpad nyomtatott is mindig ilyen kis plakátokat, kis szórólapokat, amik szintén komoly művészi alkotások voltak, nekünk mindig a Sifnya Mandicska popártos rajzaiból indultunk ki, és mondjuk az egyetemi színpadon próbáltam én bevezetni az ex-music kifejezést, amikor már nem lehet tudni, hogy ez még beatzene vagy már rockzene, de ilyen kísérleti. Szóval az egyetemi színpadi előadások minden szempontból, az összes résztvevő szempontjából is mindig ilyen kitüntető, különös előadásnak tűntek.
Koncertszámban is?
Mert ha valami az egyetemi színpadon sikeres volt, akkor az megvolt, akkor arról mindenki tudott.
Aha. Sok előadás volt, tehát amikor mondjuk volt egy illés, akkor mondjuk 20-szor lépett fel egy évben az egyetemi színpadon, vagy volt 3?
Sorozatban lépett fel általában, úgy volt, hogy sorozatra kötöttünk általában akkor szerződést, 6-8 előadás is előfordult, és akkor az a műsor ment. Az illéssel is volt már így, aztán a fonográffal is, és örülök, hogy az előző betelefonáló megemlítette, mert a Kexnek is tényleg azok voltak a legjobb előadásai, mert ők is fölkészültek az egyetemi színpadra mindig. Meg hát a Sirius is ott volt, amit talán még nem említett.
Nem hangzott el.
Meg a Bizottság együttesnek is ott voltak a nagy bemutatói.
Hát igen, és valóban, tehát a Bizottság szó nem hangzott el az egyetemi színpaddal kapcsolatban.
Ezek
pedig nagyon fontos.
A beérkezettség volt tulajdonképpen. Ha valaki az egyetemi színpadon föllépett és sikert csinált, akkor az, hogy úgy mondjam, meg volt.
Még emlékszem is a Szűnyei Tamásnak ebben a Pokoli Aranykor című könyvében nagyon sok egyetemi színpados plakát szerepel, illetve Bizottságnak az egyetemi színpadon tartott koncertjének plakátja is felbukkan benne. És te hogy emlékszel vissza? Egyébként jártál az egyetemi színpadra koncerten kívül?
Persze. Mondja, hivatalosan persze az Univerzitás volt a bennlakó az egyetemi színpadon, de hát nagyon sok meghívott műsor volt, és ezek mindig nagyon, nagyon izgalmas előadások voltak. Az előbb említetteket is általában ott néztem meg, mert azok mindig nagyon jó előadások voltak.
És ez gyakorlatilag garancia volt. És ez gyakorlatilag garancia volt egy előadás sikerére, hogy az egyetemi színpadon népszerű volt, vagy bejött.
Igen, azt kell mondanom, hogy én is az első önálló szóló fellépéseimet a Várszínházba kezdtem ugyan, de akkor éreztem, hogy ez megy, amikor az egyetemi színpadon tudtam sorozatba csinálni az Utca másik oldalán című előadást.
De azt csak egy kicsit segítsünk a hallgatóknak, amikor azon kísérleteztél, hogy ez már nem beat, de még nem rock, ez az ex-music, ha jól értettem a kifejezést, az mit jelentett?
Hát igen, ez egy ilyen próbálkozás volt valamiféle autonóm önmeghatározásra. Hát ugye a beat zenéről arról tudtuk, hogy azt a világban nem beatnek hívják, csak Magyarországon ráadásul baromira összekeverték a beatnikekkel.
Igen.
Ami hát egészen más, ugye ez a Gregory Corso Ferlinghetti, az amerikai beat nemzedék,
ami igazából hippik,
igen. Nem ezt a zenét szerette, hanem a bebopot. És még beat zenének hívtak, amikor már kerestük azt az újabb kifejezést, ami végül is a rock zene lett. Ez ilyen általános meghatározó.
És miért kellett kísérletezni a beat és a rock között, és miért kellett az átmenet az ex-musical?
Mert hogy nem éreztük magunkat beatnek. Volt ebben valami, hogy ez a műfaj a 60-as, és főképp a 70-es években olyan progresszív műfajá vált, hogy hát sokan érezhetik úgy, hogy ez valami új, jelentős művészetnek az indulása, ami majd a magas művészetekkel egy szintre kerülve meghatározza a világ további menetét.
És ez így is lett?
Na, hát nem egészen azért, nem egészen. Én azt gondolom, de ezt már sokszor elmondtam, hogy a Mikrobarázdás nagy lemezek korszaka volt az, ami ezt a progresszivitást igazán lehetővé tette.
De... Keep on rocking the free world, hogy idézzük Neil Young idevágó örökbecsű gondolatát.
De menjünk vissza az egyetemi színpadra.
Igen, jó.
Előadások voltak, nagyon élveztem, és hát ha valakit esetleg érdekel, a fiatal barátom, aki már nem él, Bódicipő László is az egyetemi színpadon lépett fel először az én önálló estemen, akkor még csak zongorázott, és a zongora mellett énekelt ilyen nagyon kedves, bánatos és mély érzésű dalokat.
Akkor még nem volt republik?
Akkor még nem volt republik.
Értem.
Akkor még csak én ismertem, mint ifjú költőt, aki egyébként zenész akart lenni.
De jó, hogy megemlékeztünk erről is.
Hát lassan 6 éve már, hogy komába esett.
Igen. Köszönöm szépen, Bródi János, hogy hívtál bennünket.
Igen, szívesen.
Viszont hallás, a szervusz. 24.07.95.3, illetve 24.06.95.3, már is többet tudtunk meg a rockzenéről, vagy legalábbis azokról a rockzenékről, amelyek az egyetemi színpadon felbukkantak, hiszen olyan nevek hangzottak el, amelyek korábban még nem. Halló, jó napot kívánok! Hallgatom.
Halló.
Jó napot, hallgatom!
Kárpáti György vagyok.
Üdvözlöm!
ELTE Amatőr Filmklub művészeti vezetője voltam.
Erről nagyon jókat mesélt nekem múlt héten a Szirtes Andris.
Igen, a Gárdos Andris, nem, a Szirtes Andris.
A Szirtes Andris, igen.
Andris. És itt arról beszélhetnék, hogy hogy kerültem én ebbe a nagyon megtisztelő helyzetbe.
Tessék beszélni.
Nevezetesen Herzko János osztályába jártam, ami... Valamelyik, ki kell kapcsolnom a telefont.
Jó, igen, nem a telefont, hanem a rádiót.
Erre hallgatom mind a kettőt, vagy inkább a rádiót.
Inkább a rádiót kapcsolja ki.
Kis türelem.
Jó. Addig én szóval tartom a kedves hallgatókat.
Itt vagyok. Tehát a lényeg az, hogy a Herzko osztályban járt Gyarmati Lívia, Fazekas Lajos, Simó Sándor Pál és jó magam, és ez úgy indult, hogy mi tudományos filmrendezőknek jelentkeztünk. Herzko János viszont nagyon sokan hívták amatőrfilmes fesztiválokra zsűribe.
Igen.
És engem is vitt egyszer-kétszer magával. Emlékszem, az első alkalommal Kern András gimnazista filmét Mi lesz címen díjaztuk a legjobb filmmel. Később került aztán a Timitusba. Aztán Herzkót sokszor hívták, de gyakran nem tudott elmenni, és engem küldött maga helyett, itt-ott, amott, és sok kapcsolatot létesítettem az amatőrfilmesekkel, és Herzko javaslatára elvállaltam megtisztelő feladatként, hogy művészeti vezetője legyek annak a társaságnak, ahova jártak olyanok, mint Jeles András, Gárdos Péter, Kardos Sándor, Timár Péter. Nem volt feltétel, hogy ELTE hallgató legyen. Mi mindenkit szívesen láttunk, örömmel fogadtuk mindenkit. A filmek amatőrfilmek voltak, 8 mm-es, szuper 8-as készültek, és rengeteg alkalom volt ezeknek a filmeknek a bemutatására. Az országban rengeteg amatőrfilmes volt, majdnem minden egyetemnek volt klubja, versengtünk, voltak csak egyetemi filmes fesztiválok, volt egészségügyi amatőrfilmes fesztivál, rengeteg volt, külföldi filmeket is behoztak amatőrfilmfesztiválra. Nagy öröm volt ezekkel dolgozni, és borzasztóan tehetséges gyerekek voltak. Amit az
mi
is
volt a technikai háttere az amatőrfilm stúdiónak ott az ELTE-n?
Igen.
Mi volt?
Ott volt a sufnia volt, ahogy bementünk ott a Piarista utcai bejáró.
Igen.
A lépcső alatt volt egy nagyon pici kis helység, sufninak lehetett nevezni. Uh-huh. Ott találkoztunk minden héten egyszer, és ott jöttek az ötletek, amit meggyőző módon bizonyította fiatalok tehetséget. És nem esett nehezemre, hogy Herzkót meggyőzzem arról, hogy a főiskolai felvételi vizsgán ne csak elméleti kérdésekről legyen szó, hanem ha valaki filmet csinált, amatőrfilmet, hadd hozza el, hogy bizonyítsa azt, amit olyan nehéz filmes esetekben meghatározni, hogy mit jelent az, hogy valaki tehetség.
De jó.
Sokkal könnyebb egy színészt vagy egy képzőművészt megítélni, a verset mond, vagy fest valamit, igen, vagy hozza valami rajzát, de ha valakinek már tevékeny bizonyítéka van arról, hogy ő mit tud csinálni a kamerával, és így kerültek mindannyian az említettek közül a később Kossuth-díjas művészek a főiskolára. Hersko ebben nagy-nagy partner volt, és azt hiszem őrült a legjobban, hogy ilyen tanítványai lettek. Később tanársegéde lettem, lehettem, és körülbelül 75-ig dolgoztam az ELTÉ-n, és az amatőrfilmesekkel olyan jó kapcsolatba kerültem, hogy javaslatomra a televízió elfogadta a Pergő Képek című műsorsorozatot, ami tulajdonképpen a háború előtt volt az amatőr filmeseknek egy ilyen sokszorosított
kiadványa, újságja volt, igen.
Jó, igen, és utána ezt további csinálták, és ezt plagizáltam a filmsor, a televíziós műsorokra, minden évben pályázatot hirdettünk filmeknek, úgyhogy tulajdonképpen én valamilyen patrónusa lettem az amatőr filmesek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallásra. Talán még egy hallgatóra van időnk, és már előre elnézést kérek, ha Isten, hogy majd belé folytam a szót, mert Bolgár György lép fel hamarosan az egyetemi színpadon. Haló? Jó napot kívánok!
Haló?
Hallgatom!
Novák János vagyok, és
arra
emlékszem, életem mesés fordulataira, ami többnyire az egyetemi színpadhoz kötődnek, és hát olyan nevekre, amik mindenképpen említésre méltók, Dajka Margit Bors néniben, aztán Cseh Tamás, akivel nagyon sokat játszottunk ott együtt, ott ismertem meg a Rikreim mamáját egy Cseh Tamás esten, és hát az első rendezésem is tulajdonképpen egy adiest volt, amire a Balassi Bálint szavalókör kért föl, és Surányi Iboly ötlete volt, hogy rendezek gyerekdarabot, amitől én nagyon elhatároltam magam, mert hogy nem jó emlékeim voltak gyerekkoromban a gyerekdarabokról, és Surányi Iboly azt mondta, hogy hát akkor olyat csinálják, ami nekem tetszene, és nem olyat, ami nem tetszik, és hát ennek nem lehetett ellenállni, ebből lett a Vándormókkal, és egyenes úton vezetett a Bors nénihez, ami hát mai napig is műsorunkon van Molnár Piroskával, tehát mondhatom, hogy keretezi az életemet. Tamással ott játszani mindig nagy öröm volt, mert ott talán a legjobb korszakon volt, amikor a cselló nagyon a kezembe volt, és nagyon együtt tudtam azzal élni, amit csinál. Egészen drámai pillanatok is voltak, mikor Zsírósági följött a színpadra, ez mindenféle videókon terjed, és hát a záró ünnepség is, ahol hosszan játszott Tamás, és ott lehettem mellette. És nagyon nagy szeretettel emlékszem azokra, akik segítették ott a munkát, Bartos Zsóka, vagy a műszakiak, akik azért is volt érdekes, mert egyszer mint rendező, egyszer mint zenész voltam, és mindig megkaptuk azt a figyelmet, szeretetet, ami ahhoz kellett, hogy otthon érezzük magunkat.
János, el kell, hogy vegyem tőled a szót, 4 óra van, és itt van Bolgár György, be kell fejeznem a műsort.
Bocsánat, én örülök, hogy ezt a pár embert megemlítettem.
Köszönöm szépen, viszont hallásra. Novák Jánost hallották az elmúlt néhány percben. A mai műsor szerkesztő Erva Brigitta volt, segítségemre volt Kemény Dani, Kelecsényi Kriszta és Kardos Jóska. Keressék a Facebookon az Annó Budapestet, lájkolják, mert elaltatják. Egy hét múlva találkozunk, a viszont hallásra. Punks Naded Miklóst hallották.